Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fönnállva a 105. Zsoltár első versét énekeljük el. Adjatok hálát az Istennek. Elfoglalva a fiatalok szolgálatát hallgassuk.
Falán zúzott véresre koponyád. Azután elaljálsz, s ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is trompa kábulattal, szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak, mindegy, mind hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen menekvés. Akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára, erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, egy pici csillag sétál szembe veled, s olyan közel jön, szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a te nyelvedbe hull. Akkor magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul, akkor magától éled remény, álomfáidnak minden aranyágán, csak úgy magától friss gyümölcstenem. Ez a magától, ez a kegyelem.
Thank you.
és a bőrödet.
Amen.
Imádkozzunk. Istenünk, édesatyánk, minden teremtett nap, minden új nap hálaadásra késztet. És ez a mostani talán még egy kicsit jobban. Köszönjük jóságodat, hűségedet, gondviselő szeretetedet. Köszönjük, hogy együtt emlékezhetünk csoda dolgaidra. Kérünk, érintsd meg szívünket. Tedd alkalmassá szívünket igét üzenetének befogadására, és tedd alkalmassá az ige hirdetőt igét üzenetének továbbmondására. Mennyei édesatyám, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd, ó, hallgasd meg imánkat. Amen. Istennek az a szent igéje, szóljon hozzám, és amely hiszem, hogy rajtam keresztül hozzátok is szólni kíván, két bibliai helyen található, a példabeszédek könyve 22. részének a 6. versében először, neveld a gyermeket a néki megfelelő módon, és amikor még megöregszik is, akkor sem tére attól. És a másik hely, Péter apostol egyetemes első levele, 2. részének az 5. verse, ti magatok is, mint élő tövek, épüljetek föl lelki házzát. A rendszerváltás utáni esztendőben egyszer csak hallom vissza atyám fiai felől, most már a reformátusok is áldványimádók lettek. Nem tévedés, nem betűhiba. Annyi építkezés indult, templomok megújulása kívül belül új templomok építése, református lelkész lakások, gyülekezeti otthonok felújítása, újak építése, aztán átvett, visszakapott iskolák felújítása, valóban az álványzatok alig-alig tűntek el a református egyházak, a református egyházközségek környékéről. Az első üzenetet az Ószövetség szalában egy lehelettel kifejező volt az istenes vélember Károlyi Gáspár fordításának, a szó majdnem azt mondanám, hogy betűszerinti fordítása, neveled a gyermeket az ő útjának módja szerint, és mikor megvénül is, el nem távozik attól. Az újabb fordítás értelmezte egy kicsit, és a mai szokottabb szóhasználatot mondta, neveled a gyermeket a néki megfelelő módon, és mikor megöregszik is, nem tér el attól. De mindkét megfogalmazásban valami közös. És nem beszélünk róla, mert most úgy elönteni látszanak mindent a személyiségű jogok, hogy még igazából föl sem értük a hasznait. Hazai jelentkezése annyira nem érintett váratlanul, bő két évtizeddel ezelőtt egy németországi konferencián a nyitó áhítatot egy még talán már akkor is nálamnál fiatalabb kolléga tartotta, felolvasta a Szentírásból Krisztus Urunk első megnyilvánulásának szavait, térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Jó, eddig értettem. Utána egy pillanatra megdermedtem. Kedves testvéreim, ez az a bibliai hely, amelyről ma holnap már soha többet nem beszélhetünk. Mert ez nem más, mint durva beleavatkozás a személyiségi jogokba. Egy kicsit rémülten néztem körül, most lehet, hogy nem tudok jól németül. nem értettem, hogy mit mondott az atyafi. Vagy nem jól értettem. Vagy te jó ég, én most milyen konferenciára érkeztem. Aztán, amikor már a konferencia átalakult és lehetett hozzászólni, két előadás után is senki sem az előadáshoz szólt hozzá, hanem a nyitó áhítathoz. És ott már éreztem, hogy tényleg nem tudok annyira németül, hogy mindent megértettem volna, de azokat a szidalmazásokat, azokat az ökörrázásokat, amit az ifjú prédikátor fejére olvastak, azt azért világosan lehetett érteni. Ezt azért mondtam el most az elején mindjárt. Ne szemérmeskedjünk. Minden nevelés, a leghatározottabb beleavatkozás a gyermek lelki életében. És ha ezt mi feladjuk, akkor a Szentírás parancsát adtuk föl. Neveld a gyermeket a néki megfelelő módon. Talán ismerős az a, majdnem azt mondanám, hogy Warner példa, valamikor az 1800-as években kitalálták, hogy keressük meg az ember ős nyelvét. És ezért három egészen kicsi gyermeket, akit szülei elhagytak, néma dajkákra bíztak, akik még véletlenül se tudtak megszólalni soha. És majd amilyen nyelven megszólalnak ezek a gyerekek, az az ős nyelv. Ez az eredmény. A gyerekek 8 éves korukig nem beszéltek. Mert senki nem beszélt előttük, nem látták, hogy hogyan kell beszélni, nem hallották, hogy mire való a beszéd, eszükbe se jutott beszédet utánozni, ők a csendet utánozták. Neveled a gyermeket a néki megfelelő módon. Mózes 5. könyve ad még egy nagyon praktikus tanácsot. Ezek az igék, amelyeket szóltam néked, legyenek a te szívedben, és beszélj ezekről gyermekeidnek, amikor otthon vagy, vagy úton jársz, amikor lefekszel, és amikor felkelsz. Napnál világosabban megvan a gyermek tanításának családi lehetősége, megvan a módja, a reggeli imádság és az esti könyörgés. És innen kezdve nem folytatom ezt a gondolatot. Mindenki fejezze be önmagában. Mérje fel, hogy hol tart. Nézze meg, hogy mennyire jutott. És hát, ha csak másra nem gondolunk, mint a régi szólásmondása, mit meg nem tanul Jancsi, nem tudja majd János. Ha a gyermek nem tanult meg otthon, édesapjától, édesanyjától, nagyapjától, nagyszüleitől, nagyanyjától, nem tanult meg imádkozni, fiatal lelkész koromban tanult, idős kollégától. Tudod, nagyon nehéz a konfirmációs felkészítés, mert én imákat meg tudok tanítani a gyerekeknek, és megtanítom őket, és kikérdezem tőlük. De imádkozni nem tudom megtanítani őket. És ismét megáll a gondolatsor, mindenki folytassa magában. A gyermekeim megtanultak-e imádkozni? És ezt vagy tőlem tanulták meg, az édesapjuktól, az édesanyjuktól, a nagyszüleiktől, vagy még nem tanulták meg. Neveld a gyermeket az ő útjának módja szerint. Szólj Istennek dolgairól. Az idősebbek számára valóság volt egy ilyen korszak, a fiatalabbak számára csak mosolyogni való emlék. Szakfelügyelő érkezik földrajz órára. Tanárbácsi kihívja a legjobb tanulót, odaállítja a térkép elé. Kisfiam, sorolt fel nekem a magyar folyókat. És a gyermek már is mondja, hogy a Rajna, a Volga. Kisfiam, magyar folyókat kérdezek tőled. Gondolkozik. A Don, a Sanyi. De édes kisfiam, én magyar folyókat kérdezek tőlem, olyan folyókat, ami itt folyik. A gyerek már majdnem sírva fogad. De tanárbácsi, az apukám mindig azt mondja, hogy ami itt folyik, arról nem lehet beszélni. És úgy elhallgattunk, hogy az Isten dolgairól sem beszéltünk otthon. Neveld a gyermeket a néki megfelelő módon. Bibliai történettel, imádkozással, családi körben, együtt könyörgéssel, aztán vasárnap Isten tisztelettel, iskolával, hittanórával. Neveld a néki megfelelő módon. Neveld az ő útjának módja szerint. És aztán most veszem fel a másik szállat, az áldvány imádásnak folytatása. Mindig, amikor befejeződik egy építkezés, legyen ez templomrenoválás, vagy új templomépítés, egy gyülekezeti ház, vagy bármi, vagy most egy új csodálatos nevelési intézet, mindig van bennünk egy olyan érzés, hogy hála Istennek. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szeretnénk. Uram, köszönjük, hogy megértük, mindeddig megsegített minket az Isten. Na most én szeretnék nem a tegnapról szólni, nem is annyira máról majd, hanem a holnapról. Az épület, legyen az bármilyen egyházi épület, az a külső kerete valaminek. Nem befejeződött valami, drága testvéreim, hanem igazából most kezdődik majd. És nem csak a gyermekeknek és a munkatársaknak jelent ez feladatot. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek lelkiházzá. Ez sem Károly nem vállalta, sem az újfordítás nem vállalta. Egy kísérleti bibliafordításba botlottam bele, és nagyon tetszett a kép. Ő így fordította, mint élő sziklák, épüljetek lelkiházzá. Mert a magyar szóhasználat rendjében a kövek egy kicsit halottak. A sziklák élnek, szenvednek, porladnak. A sziklák beszélni tudnak, legalábbis a versébalomban. A sziklák kemények, de ha összeállnak templomfallá, várfallá, akkor dönthetetlen lesz, bevehetetlen lesz. A döntéssel kapcsolatban mindig eszembe jut egy régen tanult szójáték. Mert drága testvéreim, és ez iskoláskortól a nyugdíjaskor véghatáráig érvényes, aki egyszer döntött, az dönthetetlen lesz. És aki nem döntött, azt ledönti az élet. Magatok élőkövek, épüljetek hát lelki házzá. Mire gondolok? Azzal, hogy a vallásosság visszaszorult a templom falai közé, és már nem járta át a külvilágot, a vallásosság visszaszorult a templom falai, vagy a családi otthonok falai közé, és nem lépett ki még a szomszédba sem, oly tökéletesen elszigetelődtünk egymástól, amilyet még a kereszténység története eddig nem pipált, a magyar reformátusság története erről évszázadok óta nem tudott, most tanulja. Bár sose tanulta volna meg, bár felejtené el a mai napon. Mire gondolok? Amit egy közösség elhatározott, az a törvénynél, az állami törvénynél, a zsandárhatalomnál szigorú rend volt arra a faluna. Meghatóan szép könyvek szólnak a rendtartó faluról, ahol mindenkinek megvolt a feladata, a megélhetése, az élettere. Most a falu ott kezdte megölni magát, valamikor az 1800-as évek végén, az 1900-as évek elején, amikor a falu eldöntöttem, nálunk csak egy gyerek született. És hogyan pusztította el a többit, nem magyarodnék el. De hogy mennyire átjárta a gondolkozást. Egészen fiatal voltam már, legalábbis püspöknek, amikor egy nagyon derék, nagyon buzgó, azóta is nagyszerű munkát folytató fiatal lelkész kolléga kicsit örülte, hívott telefonon, hogy de nagyon gyorsan kellene találkoznunk, mikor lehetne, hol lehetne. Naptár elő, nézem, jó, ekkor és ekkor itt megint. És úgy tűnődtem magamban, hogy mi történhet. Kiderült, egyikünknek sem volt öröme, az itt lévőknek sem lesz öröme. Azt a faluban számon szokták tartani, hogy ez az a fiatal pár, akit a tiszteletes úr, amikor ide került, először esketett meg. Meséli a lelkész, ez a fiatal házas pár keresett meg. A fiatal asszony kisírt könnyes szemekkel, hát férje ura is megrendülten. Mi baj van, gyerek? Tiszteletes úr, kedvem a lány. Az édesapám azt mondta, hogyha ezt a gyalázatot megtesszük, akkor eltakarodtok a házamtól. Mi volt az a gyalázat? A fiatal asszony saját hídes urától harmadszor is terhes maradt. S ha ezt a gyalázatot megteszitek, eltakarodtok a házamtól. Tehát mi azt mondom? Szomorú, hogy egy édesapa így beszél a lányával. De az az édesapa annak a községnek, annak az egyházközségnek a köztiszteletben álló gondnoka. És a tiszteletes úrnak ez volt a kérdése, hogy merjen-e szembefordulni a gondnokával. Darabig csendben maradtunk, aztán imádkoztunk, aztán csak előjön bennem a régi dacos, tiszteletes úr. Mondja meg nekik én üzenem, ezt a gyalázatot vállalják el, azt, hogy elpusztítanak egy megfogadt magzatot, azt a gyalázatot ne vállalják el, és ha el kell takarodni, akkor ha napjuk házából, addig megyek, amíg találok a Dunántúlon egy egyházi épületet, ahol majd befogadják őket. Történetnek szép vége lett, mert a két kislány után harmadszorra kisfiú született. A nagypapa szemefénye, öreg napjainak beáranyozója, a nevének továbbfordozója. De ami elhangzott, valahol ott elkezdtek szétesni a gyülekezeteink, vagy talán már korábban is. Nemrégiben hallottam egy előadásban, beleszólult a szívem. Régebbi példákat is mondhatnék, mondta az előadó, de 1948, vagy az 1848-49-es szabadságharc leverését követően nem kellett nyomozni. Sorra jelentették fel egymást a falubeliek, a szomszédok, a barátok, az ismerősök. Csak ott Tatai és környékén kapásból találtam 10-15 alkalmat, ahol a lelkészt azért jelentették fel, mert felolvasta a szószékről a függetlenségi nyilatkozatot. Ezért halálját neki, durvább esetben kötél, enyhébb esetben kegyelemből, golyó általi ki. Honnan tudta a bevonuló bécsi hadsereg? Honnan tudták Hajnaui és privékjei? Aztán az első világháború után a tanácsköztársaság idején semmit nem kellett nyomozni. Aztán, amikor a tanácsköztársaság megbukott, a másik oldal lódult meg a bejárulásokkal, semmit nem kellett nyomozni. 1945-46 után sorra mentek a följelentések. 56 után nem kellett nyomozni. És azt tetszik gondolni, vége volt. Valamikor a 90-es évek táján kitalálták, hogy adórendőrség lesz az országban. Volt egy pár évig, aztán megszűnt. De még nem alakult ki, nem volt meg a szervezete, nem volt címe, nem volt székhelye. Több ezer feljelentés érkezett. Mint élőkövek, épüljetek föl lelki házzá. Egymás támogató, egymás segítő, összetartó, egymás javáért küzdő emberekké. Senki nem nézze a maga hasznát, köti a lelkünkre Pál apostolt, hanem mindenki a másikét. Talán ismerős ez a két prédikátorok kedvenc hasonlata, egy pokolbéli pillanatkép. Mindenki ott áll béna karokkal, jobbnál jobb ennivalóban előttük, és majd meg őrülnek, mert nem tudják mozdítani a karjukat, nem hajlik be a könyökük, nem tudnak enni. És fordul a kamera, mutat egy mennybeli képet, ugyanúgy béna karú emberek, és boldogok, és örvendeznek, és jó ízűen falatoznak, mert a kinyújtott karjával mindenki tudja etetni a mellette ülőt. Magát nem, de a mellette ülőt, igen. Mint élő kövek, épüljetek föl lelki házzal. Hogy egész friss példát mondjuk, meghatottan hallottam, olvastam a meghirdetésről, a olvasásról. Azért szállt be több száz fiatal vízmedencébe úszni, hogy a belépő díjból azokat a családokat támogassák, ahol fogyatékos gyerekkel élnek együtt, és a szülők soha nem tudnak elmenni egy moziba, egy színházba, egy kirándulásra, egy emlékvacsorára, sehova. És örömmel olvastam a híradást, hogy több millió forint gyűlt össze az akció végén. És egy valami miatt mégis szomorú voltam. Ebben az országban több mint 1200 református anyaegyházközség van. Senkinek nem jut eszébe, hogy a messze szakadt gyereke helyett azt a falubéli fiatal családot megpatronálja. De Lacikám, Marikám, hát menjetek el néha kirándulni, én szívesen eljövök ide, itt leszek a gyereketekkel, vigyázok rá, mindent úgy csinálok, hogy megvárlak benneteket. Tudom, hogy van ilyen. De nem vagyok benne biztos, hogy az 1200 gyülekezetre esik mindenütt egy ilyen eset. Épüljetek föl lelki házzal. Vegyétek észre, hogy kinek van, mire szüksége, és mi az, amit ebből én meg tudok tenni. Nem tudjuk megoldani a világ összes nyomorúságát, nem tudjuk megoldani a velünk szembe kerülő embereknek, az összes embernek az összes nyomorúságát. De azt az egyet, aki a szomszédodban van, vagy a másik utcában. Ja, ott rögtön kész vagyunk a véleménnyel. Ez nem érdemli meg. A végén még rám fogja, hogy ellopjon tőle valamit. Inkább nem. Épüljetek föl lelki házzá. Olyan közösségé, amely kéz a kézben, vagy vállat egymásnak feszítve együtt küzd. És el tudjuk fogadni azt is, hogy kaptunk valamit, el tudjuk fogadni azt is, hogy adtunk valamit. És ez lesz az új épületnek a csodálatos tartalma, épüljed egy élő közösségbe. Erre szolgál minden templom, a Verőce is. Erre szólnak a gyülekezeti helyiségek. Erről szól az Anya Szent Egyház élete. Isten szeretete megmutatkozik abban, amikor még Isten ellenségei voltunk, elküldte egyszülött fiát. És egy jó ügyér még talán meghalna valakit, folytatja az apostol. De Isten értünk bűnösökért küldte egyszülött fiát. Erre most mit lépünk? Erre most mi a válaszunk? Ismerjük ezt a bűnös kiszólást. Az én tehenem elpusztult. Pusztulja el a szomszédé is. Felejtsük el a szomszédét. Van egy gyönyörű vers, több egyházi kiadványban is megjelent, egy finn gazdáról szól, aki éveken át kis időjárással mindenben és állandóan elfagy, jégelveli, minden baja van. Végre egyszer csodálatos termés ígérkezik, és a gazda elmondja, hogy többet nem keverünk fűrészport a kenyérbe. És a vers utolsó két sora azt mondja, félrész fűrészport süssél a kenyérbe, elfogyott a szomszédon vetése. Valahol ezen az úton kell elindulni, hogy lelkiházzá épüljünk, hogy segítsünk annak a másiknak, hogy azon legyünk, hogy minden jó sikerüljön. Neveld a gyermeket a néki megfelelő módon, és pontosan akkor teszel a legtöbbet a személyisége érdekében. És magatok épüljetek lelkiházzá, közösségben, családban, gyülekezetben, településben, egymás segítő, egymás támogató emberekké. Valóra válnak karácsony reményei, és újra születik, föltámad az Isten hívő lény, akit eddig megtartott Isten, és azért fogja megtartani, és addig fogja megtartani, amíg ennek a küldetésének eleget tesz. Ismét az énekkar szolgálatát hallgatjuk. Köszönjük néked, Istenek szavad, amely tanít, emlékeztet, megítél, és bíztat, és bátorít. És köszönjük, hogy még nem terhelted lelkünkre azt a rettenetes Jeremiási gondolatot, és te már be is imádkozz ezért a népért, mert én nem könyörülök rajta. Mi imádkozhatunk ezért a népért, ezért a gyülekezetért, ennek elöljáróért, lelki pásztoraiért, mert tudjuk, hogy te könyörülsz rajtunk, mellettünk vagy, oltalmazol, segítesz és támogatsz minket. Visszafogadsz hajlékodba. És amit elmulasztottunk, és aminek talán a lehetőségét sem látjuk, hogy hogyan lehetne pótolni, visszahozni, te arról is tudsz valamit. Nem rohod föl bűneinket, hanem újabb és újabb lehetőségekkel ajándékozol meg bennünket. Köszönjük Istenünk, köszönjük végtelen kegyelmedet, köszönjük, amely megmutatkozik ennek a gyülekezetnek életében, a bölcsődétől az iskoláig, a módszertani intézeten keresztül, mindazokon a lehetőségeken át, amelyeket a te anyaszent egyházad, a te gyülekezeteid felelősen gyakorolhatunk. Kérünk téged, segíts abban, hogy engedelmes, hűséges tanítványai lehessünk. Valóban téged kövessünk, mert te példádat vegyük át, a tőled kapott lehetőségeket, a te dicsőségedre forgassuk. És köszönjük Istenünk, hogy mi imánkat a meghallgatás reményében mondhattuk el. Az Úr Jézus Krisztusért kértünk, ó hallgass, hallgass meg imánkat. És mi megköszönjük néked, mennyei atyánk, hogy te meghallgatod a szívből hozzád szálló fohászt. Amen. Mi atyánk, fordítsa az Úr az ő orcáját, tereját, és adja békességet néked. Helyünkben elfoglalva, folytassuk.
Kedves testvéreim, először az énekkarunk szolgálatát hallgatjuk meg, folytatásképpen.
Yeah.
az énekar szolgálatát, és most felkérem Bori Judit, egy még igazgató asszonyát, hogy hozzászólását mondja el.
Kicsit meghatódottan állok itt önök előtt, és azt gondoltam, hogy először néhány vendégünket köszönteném. Szeretettel köszöntöm így az egybegyűlteket, a református egymi, ami lehet, hogy sokak számára így mindig egy ilyen kulcs rövidítés, a református egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevében. Ennek a verőcei munkaállomásnak az avató ünnepségén. Külön köszöntöm dr. Márkus Mihály püspökurat, a Dunántúli Református Egyházkerület nyugalmazott püspökét, és hálás szívvel köszönöm, hogy elfogadta igei szolgálatát, végezte a mai napon. Köszöntöm Nyilas Zoltán urat, az Észak-Pesti Református Egyházmegye esperesét, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszöntöm Grausmann György urat, Verőce polgármesterét, és köszöntöm nagy tiszteletű Márkus Gábor lelkipásztor urat, a Verőcei Egyházközség lelkészét, és az egész presbitériumot és a presbitérium jelenlévő tagjait. Nagy szeretettel köszöntöm Ladányi Károly urat, az Észak-Pesti Református Egyházmegye világi főjegyzőjét, és köszöntöm Márkusné Lánginon a lelkész asszonyt, illetve ugyanilyen nagy szeretettel köszöntöm Szanyó István igazgató urat. És talán megengednek egy személyes élményt Verőcével kapcsolatban. 2014-15 tanév folyamán, amikor először igazgató úr hívott bennünket Verőcére, akkor miután a szakmai dolgokat átbeszéltük, hogy mit is lehetne Verőcén a gyógypedagógiai módszertani intézmény részéről segítségül adni az intézmények működésének, a Dunaparton sétálva beszélgettünk arról, hogy bizony ahhoz, hogy egy olyan korrekt, egy olyan átfogó, egy olyan szakmailag is a gyerekeket minden tekintetben szolgáló ellátórendszer tudjunk kiépíteni, amit itt ez a környezet igényelne, az bizony hosszú évek folyamata, hosszú évek építő munkája, hiszen meg kell találnunk azokat a kollégákat, akik számunkra segítséget nyújtanak, és közösen tudjuk az ellátórendszert működtetni, és hát meg kell találnunk azokat a helyszíneket, vagy azt a helyszínt, ahol majd a gyerekek örömmel és szívesen tudják ezeket a foglalkozásokat igénybe venni. 2018. december 15-én elmondhatjuk, hogy egy olyan együttműködés eredményének lehetünk tanúi, ami ezt a folyamatot megkoronázta. Hálásan köszönöm a presbitériumnak, igazgató úrnak, lelkész úrnak, hogy ebben a közös folyamatban eljuthattunk odáig, hogy most az északi pesti régióban dolgozó kollégáinknak egy olyan méltó, a szakmai munkát szolgáló helyszínt tudunk biztosítani, ahol egyrészt a gyerekek foglalkozásainak is méltó helyszíne van, másrészt pedig azt is el kell, hogy mondjuk, hogy ezen a munkaállomáson nem csak a verőcei kollégák szolgálatának szervezése történik, hanem Veresegyház, Erdőkertes, még a budapesti Benkő István Református Iskolában dolgozó kollégáink munkája is itt szerveződik. Én Isten áldását kérem erre a közös munkára, és engedjék meg, hogy egy általam kedvelt igével zárjam a köszöntőmet. Ézsaiás próféta így ír, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Kívánom, hogy ez a helyszín adja meg mindannyiunknak ezt a lehetőséget, hogy újult erővel ellátottjaink érdekeit szolgáljuk. Köszönöm szépen!
Megköszönöm Bori Judit igazgatóasszony köszöntését. Most először polgármester urat szeretném fölkérni, rossz mondja, hogy polgármester urat, hogy egy rövid köszöntést mondjon számunkra. Köszönöm. Köszönöm.
Én nem tudok olyan hosszan szavalni, mint a kislányom az előbb. De egy rövid köszöntőt engedjenek meg nekem. Tisztelt jelenlévők! Ünnepnap ez a mai. Több szempontból is felavatunk egy szép és hasznos épületet a református egyház közösség jóvoltából, melyben méltó helyet kap a gyógypedagógiai szakszolgálat, és ahol a verőcei gyermekeinket és az azok képességeit fogják fejleszteni. Büszke lehet erre az épületre a gyülekezet, minden tagja, köszönet érte. Másrészről azért is ünnep ez a mai nap, mivel ma tartjuk a falu karácsony Verőcén, ahol a kereszténység egyik legnagyobb ünnepét, Jézus születésnapját ünnepeljük. Gratulálok ehhez a munkaállomáshoz, és az itt dolgozóknak sok erőt és sikert kívánok a munkájához. Engedjétek meg, hogy a Verőce község önkormányzat és képviselőtestülete nevében áldott karácsonyt, és sikeres új esztendőt kívánjak mindannyiunknak. Köszönöm.
Nagyon szépen megköszönöm polgármester úr köszöntőjét. Most Szanyi István igazgatóra szeretném megkérni, hogy ő is elmondja, hogy gondol közöttünk.
Áldás békesség! Én sok szeretettel köszöntök mindenkit. Amikor elgondolkoztam azon, hogy miről is beszéljek, nagyon hasonló gondotok jutottak eszembe, mint Bori igazgatóasszonynak. Néhány évvel ezelőtt, 4 évvel ezelőtt, amikor először elkezdtünk erről az egész fejlesztésről, folyamatról gondolkodni, 2 munkatárssal indultunk. Most már 7-8-an vannak, akik azon dolgoznak, hogy az ide hozzánk a Verőcei Gödöfem Református Általános Iskolába, óvodába, bölcsődébe járó gyerekek a legtöbb fejlesztést kaphassák. Nagy munka ez, és azt gondolom, hogy még nem vagyunk ennek a történetnek a végén, hiszen azóta is folyamatosan beszélgetünk és keresünk azokat a lehetőségeket, amelyekkel még tovább léphetünk, és vannak is előttünk még ilyenek, mégis azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos állomás. Megállunk és kicsit vissza is tekintünk arra 4 évre, ami már mögöttünk van. És ebben a megállásban, ebben a pillanatban az a gondolat erősödött meg bennem, hogy igen, emberi a munka, de isteni a dicsőség. Mindaz, amit mi itt meg tudtunk tenni, nem jöhetett volna létre, hogyha nincsen a munkánkban a Jóisten áldása. Hálás szívvel köszönjük meg a Jóistennek mindazt, amit értünk tett, és köszönjük szépen a tisztelt úrnak is, illetve az egész településnek, gyülekezetnek az áldozatos munkáját. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Nagyon szépen köszönöm igazgató úr köszöntését. Én röviden szeretnék megszólni a vége felé. Először egy igét szeretnék felolvasni János evangéliuma 16. fejezetének a 23. vers 2. feléből. Bizony-bizony mondom nektek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Kedves testvéreim, 2 rövid gondolatsort szeretnék mondani. Az első az a gondolatsor, ami elhangzott az elején a kegyelemről. A kegyelemnek az az ember által fölfoghatatlan része, hogy nem érdemlem meg. Nem érdemeljem meg, ezért kegyelem. És aki eljut oda, hogy megéli, látja, a szeme előtt van az Isten kegyelme. Hiszen ez az egész építkezés, az egész dolog úgy történt, hogy mondhatnám így is, olyan versben mondja, akkor magától megnyílt az ég. Akkor magától jó néhány éve néhány munkatárs elkezdett itt dolgozni. Akkor magától egyszer csak többen lettek. Aztán magától fölmerült az igény, hogy nem férnek el az iskolába, aulába, meg különböző, nagyon nehéz helyen igyekeztek tanítani a gyermekeket, csak úgy magától előállt ennek a pénzügyi forrás. Hogy magától a presbitériumunk egyhangú igennel megszavazta, építsük meg. Magától elvállalta a kivitelező, aki nem keveset küzdött, hogy ez itt megtörténhessen. Tetszenek érteni? A vers úgy zárul, hogy ez a magától, ez a kegyelem. Nem érdemeljük meg, de megkaptuk. És itt a településen, a református egyházunkban egyedülállóan az egész országban, ezen a településen egyedül református iskola, óvoda, bölcsőde van egyháziskola, katolikus gyermekek is ide jár, szeretettel, tisztelettel. 295 gyermekkel vettük át az intézményt, iskola, a bölcsődét, ma több mint 500 gyermekünk van a bölcsődésekkel együtt. Ez az Isten áldása. Ahogyan az Istennek van kegyelme. Volt időszak, amikor még Jeremiás is azt mondta, hogy ne imádkozz, mondja neki az Isten ezért a népén, mert nem hallgatlak meg. Minket meghallgatott az Isten, mert az ő nevébe kértük. És ez, kedves testvéreim, karácsonyi ajándék, adventi ajándék. Ha ezzel tudunk elmenni a szívünkben, hiszen itt mindenki jól járt. Jól járt a település, mert ő az eszközeit másra fordíthatta. Ugyanakkor az összes gyermek, akinek szüksége van itt az oktatásra, ide járhat. Jól jár az iskola, mert bővül, és szép szolgálati helyekkel bővül, ahol pedagógusok el tudják végezni a munkájukat. Ráadásul jól járunk mi is, meg az intézmény is, mert a finanszírozás nem a mi kötelességünk. A gyülekezetünk pedig tehetett valamit. Amikor mindenki jól jár, ez az Isten munkája egyedül, és az Isten kegyelme. Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik segítették, támogatták ezt a munkát. Hadd köszönjem meg itt a szolgálatban dr. Márkus Mihály püspök úr szolgálatát, kedves testvérbátyám. Annak idején elmondom, hogy én nem óhajtottam lelkész lenni, mert már van egy a családban. Jó 21 néhány éve, 32 éve az Úristen mégis úgy döntött, hogy talán nekem is el kellene jönni. Nem bántam meg. Itt a kegyelem, és azt élem meg 32 éve. Ilyen látványos. Megköszönöm Nyilas Zoltán, Esperes úr szolgálatát előre, mert kint már nem fogom tudni megköszönni. Ő majd a szentelésnél fog szólni, amikor elvárjuk a kis szallagot kint a főbejáratnál, amikor innen majd kivonulunk, az épület hátsó részére menjünk a kisebb ajtóhoz, nem itt a garázs ajtóhoz, ott fogjuk vágni a szallagot, igyekeztünk a havat eltakarítani, hogy elférjünk mindnyájan, ott fog ő a szolgálatában szólni, és majd záróképpen a himnuszt ott fogjuk elénekelni. Megköszönöm a kivitelezőnek a szolgálatát, áldja meg az Isten még sokáig, sok szép épületet tudjon elvégezni. Megköszönöm a presbitérium szolgálatát, nagyon sokat tettek, nagyon sokat segítettek, és azt gondolom, hogy mindnyájunk örömére lehetett ez. És megköszönöm mindazoknak a segítségét gyülekezetünkben, akik a mai napot is elősegítették, és külön megköszönöm az egynek is a szolgálatát, amivel részt vett, elsősorban a berendezésben, valamint a takarításban és a helyes és szép értékek kialakításában. Imádkozzunk továbbra is, hogy ezek a gyermekek erősödjenek. Kedves testvéreim, nagyon sok gyermeknek van szüksége ezekre a szolgálatokra, mert az óvodás gyermekek jó része a beszéddel hadilábon áll, szükséges a logopédus. A jó szituált gyermekek is rászoruló bizonyos értelemben ezt a mozgásra, akik mindig a szülei autóval visznek oda az iskola elé, hát annak már itt ott 10-12 éves korában mozgásterápiára szüksége, hát igyekezünk ezt is végig gondolni, igyekezünk ezzel is szolgálni, hogy ennek az iskolának a színvonal minősége egyre jobban emelkedjen. És hálát adunk az Istennek, hogy az egymével a szerződés, a megállapodás össze fog állni az iskolával a továbbiakban, hogy ez a munka, ez az iskola még szebb és még tartalmasabb legyen. Így köszönöm meg mindjárt részvételét, és utána, amikor a szalagvágás megtörtént, szeretettel hívok minden kedves testvért egy kis állófogadásra, elsősorban az egymihez tartozókat, az iskolához, óvodához tartozókat, az új intézményüknek a tornaszobájába hívjuk, gyülekezett tagjainkat, vendégeinket és itt levő vendégeink nagyobb többségét, mert a nagyobbik rész pedig a gyülekezeti termünkben, ami már iskola, meg jövő szeptemberben szükség lesz rá, hiszen továbbra is igyekszünk kivélni minden épületünket az Isten kegyelméből. Hát így legyen ez a mai nap, igazi átvent mindnyájunknak, így legyen. Köszönöm, hogy meghallgattak. Itt befejezésül, kivonulás előtt a 462. dicséretünk első és második versét énekeljük. csak vezess, Uram, végig is fogd kezed.
Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, hálás a szívünk azért, hogy a Verőcei Református Egyházközségben egy újabb gyermekeket segítő foglalkoztató központ alakulhat ki. Engedjék meg, hogy egy személyes gondolata is hadd kezdjem a beszélgetést, illetve a felszentelést. Nem csak mint esperes, hanem mint a Pomás Csobánykai Református Egyházközségnek a lelkipásztora, felelősséggel, meghatódottsággal kell most itt megállnom, ugyanis a Pomázi éppen 30 esztendővel ezelőtt, október 31-én kezdődött egy parázni, partneri, testvéri és csinálni. Amely előttünk állhat, átvehető üzenet, Ézsaiás próféta könyvéből olvasom a 9. fejezetből az 5. és a 6. verset. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez mindent. 4 rövid gondolattal szeretném az épületet megnyitni. Az elsőről többször esett már szó a mai istentiszteletek során, általánosságban és fontosságban is a gyermekről. Arról a gyermekről, aki adatik, akiért sokszor szülők imádkoznak, várják és befogadják, és jó reménység szerint nevelik is. Hálásak vagyunk azért, mert itt Verőcén gyermekek adatnak, születnek, családoknak, a településnek, így az egyházközségnek is. Gyermek adatik, akiket szeretünk, féltünk, becsülünk, tanítunk. De ez az ige nyilván, tudjuk jól, adventi emberként elsősorban nem a gyermekeinkről szól, hanem arról a fiúról, arról a gyermekről, akit Isten ígér ott és akkor egy fogságban lévő népnek reménységül. Egy gyermek, akinek a neve Jézus. Olyan néven adatik nekünk, magyar embereknek, amely név páratlan név. Az Ószövetségben nem volt páratlan, mert Józsué, a honfoglaló, és Jehoshua, a főpap is ezen a néven érkezett a néphez. De mi, ahogyan elején bölcsen fordították, amikor halljuk, hogy egy fiú adatik nekünk, akkor csak is és kizárólag Jézusra gondolhatunk. A régiek pedig tudják a szép hallelujját, az áldott orvos közeleg, a drága főpap, Jézus. És ebben az énekben azt strófálja, és azt mondja újra és újra az énekről sokasság, hogy Jézus, Jézus, Jézus. Harmadsoron azt szeretném még hozzátenni, hogy amikor Jézusról beszél itt az ige, akkor azt mondja, hogy úgy nevezik őt, hogy csodálatos tanácsos, erős Isten, örökké valóság atya, békesség fejedelme. Nyilván ez nem a megszületett gyermek Jézusra vonatkozik, hanem arra, akivé lesz. A békesség fejedelmének mi gyakran nevezzük őt. Csodálatos tanácsos azt jelenti, hogy királyként jön, aki igazgatja az ő népét. Amikor azt halljuk Jézusról, hogy erős Isten, akkor az Ószövetség kinyújtott karja jelenik meg benne. Nekünk Jézus neve belül, akik itt vagyunk, mindig biztonságot, örömöt és megváltást jelent. És közben félelmet, hogy amikor kimondjuk nevét, valóban ő szerinte élünk-e, szolgálunk-e, teszünk-e a másik emberért, ahogyan hallottuk az ige hirdetésben. És végül azt kívánom, hogy azok, akik itt Jézus nevéről tesznek majd bizonyságot, ahogyan nyesegetik, tanítgatják, igazgatják a mi gyermekeinket, amikor keresik a szavakat, hogy mit is mondjanak arról az őket elhívó Istenről, akkor beszéljenek az életükben arról, hogy hogyan látták meg Istennek az akaratát, tanácsát. Mondják el, hogy mitől lehet minden körülmény közepette békességük. És hogyha van, hogy Isten megszabadította őket, a szolgálatokat erős kézzel és kinyújtott karral, akkor tegyenek Isten erejéről is bizonságot. Végül pedig legyenek jó reménységgel életük minden idejében, hogy a mi Urunk, Jézusunk, az örökké valónak gyermeke, egyben egyenlő az Atyával, az örökké valóság Atyával. Azaz gondot visel életünk minden idejében rólunk. És mi szép, drága imádság is lehet ez, hogy ez nem a mi munkánk, hanem az Úr téltől, így mondom most, féltékeny szeretete viszi véghez bennünk. Örüljetek az Úrban! Ismét mondom, örüljetek! A ti szelítségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel.
Amen.
segítek. Mindenkit szeretettel hívunk, mert bőven megteríthetett az asztalt az Isten kegyelméből, úgyhogy vagy itt, vagy fölül, ahogyan elhangzott bent a templomban. És előtte nyilvánvalóan, aki szeretné megtekinteni az úrvetet belülről, arra lehetőség van. A lábunkat jól töröljük meg alaposan. Köszönöm.